Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A nemzeti programok megvalósítása hol tart most?
A nemzeti programoknak tradíciói vannak. Legelőször a Nemzeti Rákellenes Program készült el 1993-ban. Elég szép nemzetközi karriert futott be, a WHO irányelveinek az egyik alapja lett. Ez volt a minta a többi öt program részére is, ami felépítésében úgy néz ki, hogy a jelenlegi helyzet elemzése, a megelőzés lehetőségeinek a részletes tárgyalása, beleértve az elsődleges, másodlagos megelőzést, beleértve a korai diagnosztikát, terápia lehetőségeit, rehabilitációt, palliációt, a struktúrát, a progresszivitás szintjeit, de tulajdonképpen egy teljes és átfogó komprehenszív program. Ennek a mintájára készült el a Nemzeti Keringési Program, a Mozgásszervi Betegségek Programja, Mentálhigiénés Program, és mindenek előtt a gyermekprogram, mert hiszen gyermekközpontú országban élünk, és a kormányzat számára a család és a gyermek kiemelt prioritás.
A gyermekbetegségi programban milyen lépéseket kell csinálni ahhoz, hogy ez a szülők számára is elfogadható legyen? Mert azt elsőként nem a gyermek fogja megítélni, hanem a gyermekével rohanó szülő. Hogy ez működik-e?
Hát mindegyikünk számára legfontosabb a gyermekünk és az unokánk. A szülőnek azt kell éreznie, hogy a gyermekorvos a képességek birtokában, az ismeretek birtokában van, és azt a gyermek érdekében használja fel megfelelő körülmények között. A gyermekek ellátása is az alapellátás szintjén kezdődik, tehát nagyon lényeges az, hogy az alapellátásban lévő gyermekorvosok mindenféle értelemben felkészültek legyenek. Ugyanúgy, hogy az összes többi esetben beszéltem az orvos képző egyetemek rektoraival többször is, fel kell a medikusokat készíteni erre a tevékenységre. Nem csak a gyermekgyógyászatra vonatkozik, hanem mindenre. Nagyon lényeges az, hogy a gyermekek kórházi elhelyezése megfelelő legyen, aminek a feltétele az ugyanúgy, ahogy a többi esetben is, hogy legyen megfelelő irányelvrendszer, legyen megfelelő kubatúra, legyenek megfelelő műszerek, módszerek, szakemberekről már beszéltem. A struktúra ugyanúgy néz ki, mint az onkológia esetében, lesz egy, illetve már most létrehoztuk az Országos Gyermekgyógyászati Intézetet, ez a Heimpál Kórház, és körülötte van a gyermekgyógyászati hálózat. Nagyon lényeges az, hogy elkészüljenek mindig a kor színvonalán a gyógykezelési irányelvek, a szakképzést megemlítettem, a műszer pótlás, utánpótlás álljon rendelkezésre. A sürgősségi betegellátáson belül meg kell teremteni, ennek nem volt túl sok előzménye Magyarországon, a gyermek sürgősségi ellátást. Na most ez már a megbetegedett gyermekekre vonatkozik, de pontosan az új egészségkultúrának a szemlélete, az a lényege az, hogy az egészségeben eltöltött életévek számát gyarapítsuk, tehát olyan körülményeket alakítsunk ki gyermekkorban, amikor a további élet során is olyan szokások, életforma, életmód, táplálkozás, mozgás, fizikai aktivitás, túlsúly elkerülése határozza meg a felnőtt gyermekeknek az életvitelét, ami elősegíti, hogy el tudja kerülni a keringési betegségeket, el tudja kerülni a daganatos betegségeket és a mozgásszervi betegségeket. Erre nagyon sok kezdeményezés indult el, meg tudom említeni a három generáció az egészségét programot, amiben az egyik főtétel a keringése és a daganatos betegségek megelőzése mellett a gyermekkori betegségek megelőzése, egészséges életmód kialakítása. Ezen belül is számos körülmény van. Ugye a gyermekek kötelező óvodába járása, ott az állandó mozgás, a megfelelő táplálkozás, az ott kapott élelmiszerek lényegesen egészségesebbek, mint ami általában elérhető, és sok ilyen apró dologból tevődik össze.
Említette a gyermekellátáson belül a megfelelő elhelyezést. Ehhez hozzátartozik, hogy a szülő is ott lehessen valamilyen módon. A gyerek akkor nyugodt általában, amíg kicsi, ha ott van valaki, akit ő ismer, és az nem mondjuk élével fekszik a kórház.
Ez a legtermészetesebb. Minden kórháznak lehetősége volt, hogy a szülők számára is megteremtse a lehetőséget arra, hogy gyermekük mellett tudják a nehéz órákat és a napokat, akár éjszakákat eltölteni. Nem mindegyik kórházban történt így, de ahogy ez a probléma a érdeklődés előterébe került, a hiányzó helyeken a megoldásra törekszünk, napokban jelenik meg a közbeszerzés a megfelelő ágyak elhelyezésére, és én nagyon bízom benne, hogy ez egy-két hét, maximum egy-két hónapon belül véglegesen és mindenütt megoldott.
Gyermek sürgősségi ellátás szervezését is említette. Ennek világos rendszere lesz? Tudni fogja a szülő, aki bajba került, hogy hova vigye a gyereket, és ahova viszi, hogy biztosan kap ellátást? Történnek néha olyan esetek, amikor egyik helyről a másikra kell valamilyen módon vinni.
Ugye az egészségügy bármelyik részéről beszélünk, az egészségügy elektronikus térnek a jelentősége rendkívül nagy. Nyilvánvalóan kell, hogy tudják mindazok, akik a gyermeket a kórházba elviszik, hogy hova vigyék a gyermeket, kell tudja ezt a szülő, kell, hogy tudja az alapellátásban dolgozó gyermekorvos, kell, hogy tudja a mentős.
Mentő az jó esetben azért ma is tudja, gondolom.
Hát ő persze, természetesen, de ezzel kapcsolatban az eljárás rende még lehet finomítani.
Lesz ennek egy nyilvánosan elérhető változata is, mondjuk egy applikáció, amit a szülő megnézhet, hogyha ilyen problémám van, akkor oda kell vinni, hogy ne kelljen telefonálgatni, meg az internetet böngészni, hogy éppen ki ügyel, meg ki nem ügyel?
Nyilvánvalóan, hogy professzionális közvetítők kell ebbe a rendszerbe, mert ha a szülő elkezdi böngészni az internetet, nem mindig a tényekkel és nem mindig a jó tanácsokkal találkozik, és nagyon sokszor nem is pontosan értelmezhető az, ami az interneten van. De ha van egy olyan diszpécser, akihez lehet fordulni, biztosan, hogy megfelelő tanácsokat ad.
Mentális betegségek kezelésének rendszere, az hogyan fog átalakulni, vagy vissza fog alakulni?
Hát én inkább a visszaalakulni kifejezést használnám, ugyanis óriási sebet ejtett a magyar mentálhigién és ellátó rendszeren az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bezárása, ugyanis Európában ez az egyik olyan ellátó hely volt, országos intézet, ahol minden, ami az idegrendszerrel és a pszichével kapcsolatos, egyetlen egy helyen megtalálható volt. Európai hírű intézet volt, Európa egyik legjobb intézete. Mögött állt egy országos hálózat, aminek a központja megszűnt. Ennek a következményeit nyögjük, és a betegek szenvedik egészen a mai napig. Létrehoztuk a helyettesítésére az újabb országos neurológiai, pszichiátriai, addiktológiai intézetet, a Nyírő Gyula kórház lesz ennek a székhelye, de amíg el lehet érni, hogy az OPNI-hoz, a Országos Pszichiátriai Neurológiai Intézethez hasonló, nemzetközileg is számottevő gyakorlati tudományos szervezési munka alakuljon ki, az még hosszú idő lesz, és ez nem pénzkérdése, amire a fedezet egészen biztosan rendelkezésre áll a következő időkben, hanem ez egyszerűen ami egyszer szétesett, nagyon nehéz összerakni.
A szakemberek szélettek szét?
A szakemberek szétszélettek, a betegek szétszélettek, nem találják a helyüket, és amíg egy hasonló nemzetközi hírű orvosgárdot összejön, az nagyon hosszú nevelő munkának, tudományos munkának lesz majd az eredménye, ezért kell ebbe gyorsan lépni.
Említette az egészségnevelési tevékenységet, ez az ön tárcájához tartozik, már meg az oktatás része lesz hangsúlyosabban, mint amennyire most része?
Hát az oktatás számos lehetőséggel rendelkezik, nem csak az orvosképzés, nem csak a nővérképzés, hanem egyáltalán az embereknek, a nemzet egyes tagjainak az ismeretanyagát is megfelelő szintre kell hozni, egészségtudatosságot kell kialakítani az embereknek, el kell mondani, hogy érdemes elmenni a szűrésekre, érdemes elkerülni a betegségek okait, olyan formába kell élni, olyan életmódot kialakítani, olyan szokásokat felvenni, ami lehetővé teszi azt, hogy a betegség egyáltalán ne alakuljon ki, vagy minél később alakuljon ki. Ez a népegészségügy.
Hogy lehet hatékonyan elmondani azt egy gyereknek, hogy nem úgy kell élni, mint ahogy a családja otthon él? Mert bizony ez egy dilemma.
Hát ugye mondani nagyon sok mindent lehet, de a példamutatás és a gyakorlat az én megközelítésemben mindennél többet ér. Tehát mikor a kisgyermeket ahhoz szoktatják, ahhoz szokik az óvodában, hogy megmossa a kezét, hogy megfelelő módon táplálkozon, és tehát az egészségre fogat mosson, tehát az egészséges szokásokat ismerje meg, akkor ez elő vagy utóbb szinte feltételes reflexé válik, és a maga természetes módján ez szerint viselkedik. Nyilván ez meghozza majd a gyümölcsét 10 év múlva, 20 év múlva és 30 év múlva, de nem egy választási ciklusba gondolkodunk, hanem a nemzet jövőjében.
A szűrővizsgálatok rendszerének mi a logikája? Mit érdemes, mit lehet, mit nem érdemes, mit nem lehet szűrni?
A szűrésnek többféle formája van, mindegyik mögött nagyon szigorú definíció áll. A népegészségügyi jellegű szűréseknek a lényeg az, hogy tünet- és panaszmentes embereket vizsgálunk meg, azzal a céllal, hogy a már létező, de panaszokat nem okozó betegséget diagnosztizálni lehessen, és ebben a betegség fázisban rendkívül a gyógyulás eredménye. Ennek különös jelentősége van a daganatos betegségek esetében, és három olyan szer van, amit populáció szinten, tehát a veszélyeztetett korcsoportba tartozó minden ember vizsgálatával lehet elvégezni. Ez az emlőrák, a méhnyakrák és a vastag végbélrák. 94-ben vezették be populáció szinten a méhnyakrák szörést, ez volt az első nemzeti kormány. Az első Orbán kormány vezette be 2002-ben az emlőrák szörést, és a jelenlegi Orbán kormány 2018 novemberében minden fanyalgás és téves jóslat ellenére elindult a vastag végbélrák szűrés, ezzel kompletté vált a daganatok populációs szintű szűrése. Magyarországon jelen pillanatig 220 ezer beteg kapta meg a vizsgálatra vonatkozó segédeszközöket, 63 ezeren beküldték a vizsgálati sorba résztvevő 2000 családi orvosnak, akik közül 1600 valahány családi orvossal szerződés is van, és a laboratóriumi vizsgálatok folynak. Az eddigi vizsgálatok során 32 beteget sikerült kiszűrni, ők majdnem biztosan meg fognak gyógyulni, hiszen semmilyen tünet és panasza létező betegségük mögött nem volt. Két éves periódusról van szó, 50 és 70 év közötti hölgyekről és urakról. 2,5 millió ember két éves átszűréséről beszélünk, központilag szervezett, központilag finanszírozott, tehát magyarul az embereknek ez semmibe nem kerül, ami azt jelenti, hogy két év alatt a 2,5 millió ember felének az átszűrése kell, hogy megtörténjen. Erre fel van készülve az egészségügy. Nem tudom, hogy a lakosság fel van-e lelkileg készülve. A szűrés sikeressége mindig azon múlik, hogy a részvételi arány milyen magas. A népesség szinten akkor van értelme, hogyha eléri a részvétel legalább a 70%-ot, de inkább többet.
Kinek kell ebben a szűrési rendszerben meggyőzőnek lennie? A házi orvosnak? Neki kell felvenni a kapcsolatot, mondjuk velem, aki 50 év fölötti vagyok, és nem ártana már csinálni egy vastag végbélrák szűrést?
Hát természetesen ebben mindenkinek szerepe van, az iskolának, a mass médiumoknak és mindenki másnak. 2002-ben vezette be a kormány az emlőrák szűrést. Az első periódusban 42%-os volt a részvételi arány, a legmagasabb Szabolcs-Szatmár megyébe. Megvizsgálták ennek az okát, és azt találták, hogy ahol a polgármester, a helybeli orvos és a plébános úr vette a fáradtságot, és beszélt az emberekkel, hogy menjenek el a szülésre, ott elmentek. Budapesten volt a legalacsonyabb a részvételi arány, úgy tűnik, hogy itt az emberek ilyen értelemben elkallódtak.
Oltási rendszer átalakítása, például a HPV elleni oltások sikeressége, az mind mérhető? Mikor jó? Mikor kevésbé jó?
Én nagyon köszönöm ezt a kérdést. Tudnélik, a HPV-vel kapcsolatban is rengeteg a ismerethiány. Tehát ez egy vírus megbetegedés, ami a méhnyakráknak az oki tényezője. Tehát ahol nincs HPV-fertőzés, ott nem fordul elő méhnyakrák. Ennek a halálozása évente Magyarországon 3 és 400 között van, és azt kell róla tudni, hogy 30-40 éves korukig általában mindenki legalább egyszer, a legalább 200 féle altős valamelyikével megfertőződik. De nem csak méhnyakrákot okoz, hanem mivel szexuális úton terjed, különösen promiszkuitás, tehát a partnerek gyakori cseréje miatt, a szájüreg és garatrákok 36-48%-át okozza a HPV férfiaknál, nőknél. Ez pont a Országos Onkológiai Intézet egyik munkacsoportja mutatta ki. A végbélnyílás rákjainak 80-100%-a között van a HPV oki tényezői szerepe, vastag végbélrákok, hólyagrákok, általában húgyival szervi rákok, és a szervezet más szerveiben is okozhat rosszindulatú daganatot. Az évi elvesztett betegek száma, férfiak és nők együttes száma 3000 fölött van. Magyarországon 14-ben, 5 évvel ezelőtt vezették be a kislányoknak, 12 éves kislányoknak az oltás lehetőségét egy nagyon, nagyon korszerű oltóanyaggal, amelyik ma már 9 alkomponens tartalmaz, tehát nagyon széles körű védettséget biztosít. Az átoltottság mára már 82%-ra nőtt.
Ebben a korosztályban?
Ebben a korosztályban, ami azt jelenti, hogy közelítünk a 100% felé. Rendkívül nagy előrelépésnek gondolom, és ebbe úttörők vagyunk, Európában is, nem beszélve az egész világról. Tervezzük azt, hogy a kisfiúk oltását is lehetővé tesszük ugyanebben az ugyanebben az életkorban, abból a megfontolásból, hogy ezt a nemi úton terjedő kört nem elég egy helyen megszakítani, hanem ha lehet, akkor teljesen eradikálni, megszüntetni kell.
Férfiak idősebb korban, nők idősebb korban felvehetik még?
A helyzet az, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy a HPV okozta gyulladás lezajlása után nem tűnik el a vírus az emberi szervezetből, hanem tüneteket, panaszokat nem okozva ott marad. Majd évtizedek után kialakulhat a megmaradt rákkeltő tényezőként szerepelő vírusból, kialakulhat a daganat az előbb említett szervekbe, de nem csak daganatokról van szó, hanem a nemi szemölcsök, kondiloma akuminátum és több más betegség is a HPV okozta betegségek közé tartozik.
Tehát idősebb korban nincs már különösebben értelme oltást felvenni, mert az emberben úgyis benne van maradványként.
Vagy ugye a 12 éves életkort azért jelölték meg, és a világon, ahol létezik a HPV oltás, azért kezdik e körül az életkor körül, mert számításba veszik azt, hogy modern körülmények között mikor kezdődik el a szexuális élet.
A cél az, hogy ne is kerüljön be a vírus az emberi szervezetbe.
Tessék?
Hogy ne is kerüljön be vírus az emberi szervezetbe, és ne tudjon megbetegedni.
Illetve ha bekerül, legyen immunitása, tehát ne tudjon kialakulni belőle se gyulladás, se daganat.
A védőoltásokkal szemben nagyon sok országban tapasztalható ellenérzéseket, hiedelmeket Magyarországon lehet mérni jelentősnek. Látszik, a magyar rendszerben nagyon sok betegséggel szemben nagyon magas az átoltottság, de akár környező országokban sincs ez így.
Magyarországon az oltásokkal kapcsolatos helyzet Európában a legeslegjobbak közé tartozik. 11 védőoltás létezik Magyarországon, és pontosan most vagyunk ott, hogy bevezetjük a 12-et is kötelező jelleggel, ez a bárányhimlő. A bárányhimlő okozza jelenleg a fertőzéseknek durván 50%-át. A közhiedelem az, hogy különösebb jelentősége nincs. Ugyanakkor viszont meg kell említeni azt, hogy a fertőzés lezajlása után lehetnek maradványtünetek, lehetnek szövődmények, amelyek lehetnek akár súlyosak is. De hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, Magyarországon az átoltottság 98%. Rendkívül magas, rendkívül jó.
És ez tartható szint is, függetlenül attól, hogy időnként milyen hírek jönnek a világ fejlettebbnek tűnő részéről.
Ez évek óta így van. Természetesen szabad akarattal és döntési joggal rendelkeznek az emberek az élet legtöbb dolgában. Dönthetnek rosszul is, csak a következményeket esetleg a gyermekeik, vagy pedig a gyermekeik barátaik viselik el.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Illis László felelős szerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.